Akkor olvassunk egy igét a Szentírásból, jó? Egy elég közismert igét, ezt már a múltkor beszéltünk már erről, mikor legutoljára itt voltam, de most egy hosszabb igeszakaszt fogunk felolvasni ebből. A Lukás 18-hoz lapozzunk, Melinda fog nekem segíteni, úgy tudom. És a Lukás 18-ból az első 17 verset, kicsit hosszabb szakaszt, fogunk felolvasni, de 17 verset kellene felolvasni, jó? Lukás 18, és 1-től 17-ig.
Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akar egy ideig, de azután mondta ő magában. Jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Hát az Isten nem áll épp bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrés irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Vittek pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat. De Jézus magához híván őket mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Istenek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba.
Amen. Köszönöm szépen. Na, tehát amint látjátok itt, olyan, mint hogyha három különálló dologról lenne szó ebben a 17 versben, ebből kettő példázat, és a harmadik pedig ugye egy történet, egy eset, ami arról szól, hogy gyerekeket vittek oda Jézushoz, akartak odavinni Jézushoz, de ugye a tanítványok megpróbálták őket elvinni onnan, és aztán ugye Jézus mégiscsak, tehát maga Jézus az egyértelműen befogadta a gyerekeket, és hát dolgálta a tanítványokat, illetve Jézus rögtön kiemelt ebből egy szellemi mondani valót, és amikor az ember olvassa, tehát mi hajlamosak vagyunk arra egyébként, hogy amikor olvasunk egy ige szakaszt, akkor sokszor úgy érezzük, hogy különálló dolgokat olvasunk. És valóban nagyon sokszor egymástól különálló dolgok is vannak az egy-egy ige szakaszban, vagy egy-egy fejezetben, vagy egy-egy könyvben, csak éppen az író, aki leírta ezeket, ő összesűrítve írt le hosszabb időszaknak az eseményeit. Például, hogy csak egy példát mondok, hogy ha valaki az apostolok cselekedeteit végigolvassa, 28 fejezet, az azt gondolja, hogy hú, milyen jó, hát itt aztán egymás után történtek az események. Holott ez nem egészen így van, mert a Lukács, aki szintén ugye ő írta le az apostolok cselekedeteit, tulajdonképpen ő körülbelül olyan 30 kötőjel 50 évnek az eseményeit foglalta össze, csak amikor az ember olvassa ezt így egybesűrítve, akkor úgy érzi, hogy hú, de jó lenne, jó lett volna az apostolok idejében élni, mert hát itt minden nap halottakat támasztottak, csodákat tettek, stb. Holott egy-egy esemény között volt, hogy évek is elteltek. Ez azért van így, mert Istennek az időzítése és Istennek az idővel kapcsolatos gondolatai teljesen más csak mint a mieink, illetve maguk a héber embereknek is az időhöz való hozzáállásuk is, az másmilyen volt, mint a miénk, mint az európaiaké. A héberek például az ókorban, amikor meséltek, akkor ők nem feltétlenül ilyen időrendi sorrendben meséltek. És akkor reggel fölkeltünk, elmentünk zuhanyozni, megfőztük a kávét, 7 óra 5 perckor meghallgattuk az időjárás, stb. Hanem a héberek sokszor történeteket meséltek egymás után. És ahogy ők az időnek a múlását a történetekből vonták le, tehát őnekik az számított, hogy egy-egy időszak alatt milyen események történtek, ezért a héberek sokszor nem úgy mérték az időt, hogy na, 3 óra 5 perc van, menjünk, hanem ők eseményekbe gondolkoztak, ha van esemény, megy az idő, ha nincs esemény, nem megy az idő. Körülbelül így gondolkodtak, tehát ez egy másfajta gondolkodás, és igazából ez tükröződik a Bibliában, a Szentírásban is, és ezért van az, hogy a Bibliát nem lehet európai gondolkodásmóddal olvasni, hogyha az ember Bibliát olvassa, akkor bizonyos értelemben meg kell tanulni héberül gondolkodni, most nem héber nyelven, nem úgy értem, hogy héber nyelven, hanem meg kell tanulni úgy gondolkodni, ahogy a héberek, ahogy az istenfélő héberek gondolkodtak annak idején. Na most itt is, bár persze Lukás nem héber volt, de azért mégis, azért ő is inkább jól látni, hogy eseményekben gondolkodott ő neki, az volt a fontos, hogy hiteles forrásokból összegyűjtse azokat az eseményeket, történéseket, amelyek Jézussal, illetve az ő tanítványaival történtek, és ezeket írta le. Na most itt a 18. fejezetben nagyon érdekes, hogy először beszél, tehát az első példázatban beszél az imádkozásról. Na most tulajdonképpen a második példázatban is van szó az imádkozásról, sőt, ha akarom, akkor a gyermekekkel kapcsolatos eseményekben is van szó az imádkozásról, és ezt most kifejtem majd mindjárt, hogy mit kell ezen érteni. Ugye először van szó abban az adott példázatban arról, hogy ugye példázatot akart Jézus mondani arról, hogy mindig imádkozni kell, és ugye az imádkozást nem szabad elhanyagolni, és tulajdonképpen Jézus itt a kitartó imádkozásról beszél, ugye emlékeztek rá, hogy a múltkor, legutóbb, amikor mi találkoztunk és beszéltünk erről, akkor emlékeztek rá, hogy én az imádkozásról beszéltem. Ugye akikkel akkor ott a gyülekezeti házban találkoztunk, vagy pontosabban igen, hát abban a házban, ami akkor ugye gyülekezeti házként szolgált, emlékeztek rá, hogy az imádkozásról beszéltünk, és emlékeztek rá, hogy a Lukás 18-at akkor is elővettük. Most újra elővesszük, mert valamiért én ezt rendkívül fontosnak, sürgetőnek és aktuálisnak érzem, hogy erről muszáj beszélni. És emlékeztek rá, hogy a múltkor is elmondtuk azt, beszéltünk arról, hogy a kitartó imádkozás nagyon fontos. Nagyon sok alkalommal látjuk, tapasztaljuk azt, hogy az imádkozásunkra nem jön azonnal válasz. És ez nem azért van, mert Isten szemirigy, elfelejti, nem figyel oda, nem hallotta, fülhallgató volt a fülébe, stb. Vagy valaki közbeszólt, hanem ugye tudjuk nagyon jól, hogy itt a történet teljesen másról szól. Nagyon sokszor az imádkozásban a válasz visszatartásának, vagy inkább én úgy mondanám, mert én nem gondolom, hogy Isten visszatartja a választ, hanem inkább, hogy a válasz elérkezéséig Istennek van velünk kapcsolatosan egy nevelő célzata, nevelő munkája. A másik pedig az, hogy az is benne van ebben, hogy nagyon sokszor Isten megvárja, míg mi komolyan gondoljuk azt, amiért imádkozunk. Emlékeztek rá, hogy én elmondtam azt, hogy van olyan, hogy az ember az első fázisban, amikor elkezd imádkozni, talán maga se gondolja komolyan azt, amiért imádkozik. Ez nagyon sokszor előfordul velünk, higgyétek el. Az ember sokszor maga se gondolja komolyan azt, amiért imádkozik, csak érzi, hogy van egy szüksége, azt meg kéne oldani, azt be kéne tölteni valahogy azt a szükséget, vagy van egy probléma, arra megoldást kéne találni, de igazából az ember maga se gondolja komolyan. És aztán Isten ilyenkor tovább engedi az embert, hogy menjenek csak a dolgok a maguk útján, míg egyszer csak végre az ember belép a második fázisba, nem tudni, hogy mikor, de egyszer csak eljut oda, míg végre fölébred, és ráeszmél arra, hogy te jó ég, nekem amúgy, amit kérek, arra amúgy tényleg nagyon komolyan szükségem van, és akkor már az imáját elkezdi komolyan gondolni, és valóban létrejön benne egy valódi vágyakozás a Szent Szellem által, amikor már valóban az emberben van egy vágy, és akkor már nem csupán az a vágya az embernek, hogy jaj, oldódjon meg a probléma minél hamarabb, hanem az a vágya az embernek, hogy Istenem, te old meg ezt a problémát. Mert ez nagyon nagy különbség, amikor az ember azt mondja, hogy jaj, oldódjon meg a probléma minél hamarabb, vagy amikor azt mondja, hogy Istenem, én csak tőled várok segítséget. Szokták mondani a világban, tudjátok, mindegy, hogy ki csak segítsen, ha az ördög akkor is csak jöjjön, csak segítsen. Hát ez nem így van, nem mindegy, mert az ördög nem fog segíteni, és az embernek el kell oda jutnia, hogy ki tudja mondani azt, hogy nem mindegy, hogy jön a megoldás, nem mindegy, hogy milyen megoldás jön, és az sem mindegy, hogy egyébként kitől jön a megoldás, egyedül Istentől akarok megoldást. Egyedül Istentől akarok választ az imámra, egyedül Isten neve dicsőjön meg abban a helyzetben, amiben most benne vagyok. És amikor az ember bejut ebbe a fázisba, és ugye ezek emlékeztek rá, hogy a múltkor is elmondtam, hogy mindez egy folyamat, ez így nem pikpak történik egy pillanat alatt, hanem ez egy folyamat, amíg az emberbe ez érlelődik az ember szívébe, ez egy folyamat, amin az ember átmegy, és amikor ebbe a második fázisba eljut az ember, és itt is eltölt egy kis időt, nem akarja, de itt is eltölti azt az időt, amíg imádkozik és vajúdik, és már tényleg azt akarja, hogy Isten neve dicsőjön meg az életébe, akkor a harmadik fázisba, harmadik szakaszba jön a válasz az imára. És Isten neve megdicsőül, Isten beavatkozik abba a helyzetbe, és megérkezik a válasz. Na most, ugye visszatérve a Lukás 18-ra, a Lukás 18-ban Jézus kit hoz fel példaként, vagy mit hoz fel példaként a példázatban, egy özvegyasszonyt, aki elmegy egy bíróhoz, aki hát nem éppen egy istenfélő ember, egy gonosz bíró tulajdonképpen. Jézus szánt szándékkal egy olyan nagyon szélsőséges példázatot mond, tulajdonképpen Istent belehelyezi, az atyát belehelyezi egy gonosz bírónak a szerepébe, holott tudjuk, hogy az atya nem gonosz. Az atya nem gonosz. Ezt elhiszitek, hogy az atya nem gonosz? Az emberi lélek sokszor elmondja, hogy az atya gonosz, meg az ördög próbálja elhitetni, de az atya nem gonosz. Ezt jó tudatosítani, az atya nem gonosz. Az atya nem szadista. Az atya egy jó édesapa. Isten egy jó édesapa. De hogy Jézus miért helyezi mégis a gonosz bírónak a úgymond a szerepébe, miért ezzel ruházza fel. Ennek megvan a komoly oka, ezt majd mindjárt elmondom, de az a lényeg, hogy itt ugye egy olyan példázatot mond, hogy az asszony elmegy egy bíróhoz, és zaklatja ezt a bírót újra és újra. És elmondja ennek a bírónak, hogy szolgáltass nekem igazságot, és ez a bíró végül igazságot szolgáltat, de nem azért, mert olyan el van terve az asszony iránti nagy szeretettel, meg szánalommal, részvétel, sajnálat, hanem azért, mert már elege van ebből az egészből, hagyják már őt békén, és azt mondta, hogy igaz, hogy én valóban egy, hát nem a bíróknak a mintapéldánya vagyok, hanem egy istentelen, gonosz, stb., de mégis igazságot szolgáltatok, mert már elege van ebből az özvegyasszonyból. Elege van már belőle. Ez annyira kitartó ez az özvegyasszony, hogy most már unom ezt az egészet. És ezzel Jézus azt akarja kiemelni, hogy az imádkozásban az embernek ennyire kitartónak kell lennie. Isten elé kell járulnod, értsd meg! Értsd meg, hogy van olyan, sőt nagyon sokszor van olyan, hogy amit kérsz Istentől, az nem oldódik meg azonnal. Arra nem jön azonnal a válasz. hanem áttörésnek kell történnie. Isten jelenlétébe az embernek be kell kerülnie, oda kell jutnod Isten trónja elé. Azt megérzi az ember a szellemében, a szívébe, megérzi az ember, hogy milyen az, amikor már nem csak úgy üresbe imádkozik, hanem érzi, hogy már ott van a trón előtt. Már a trón előtt van, érzi az ember a szívében, a szellemében, hogy már ott van a trón előtt. Ezt megérzi az ember, hogy ez milyen. És oda kell eljutni, mint ahogy ennek az asszonynak is el kellett menni a bíró elé. Nem messziről kiabált a bíróhoz, hanem elment a bíró elé. És újra, valószínűleg ugye úgy tűnik ebből a példázatból, hogy újra és újra oda ment a bíró elé, és zaklatta ezt a bírót. Értsd meg, neked is, nekem is vannak olyan helyzetek az életünkben, amivel újra és újra oda kell menni Isten elé. De azért kell ezt megtenni, mert sokszor higgyétek el, hogy az imádkozásban, és emlékeztek rá, hogy erről is beszéltem a múltkor, sokszor az imádkozásban először nem az a legfőbb célja Istennek, nem az a lényeg, hogy meghallgassa az imánkat. Meghallgatja egyébként, meg fogja hallgatni. De nem ez a lényeg. Sőt, nem hogy meg fogja hallgatni, lényegében már meghallgatta, mert már a világ teremtése előtt elkészített számunkra mindent. Igazából miért kell akkor mégis ez az egész tortúra, most hadd mondjam így. A fő célja Istennek, hogy te megváltozzál. Hogy én megváltozzak. Hogy az imádkozás után ne ugyanazok maradjunk, mint akik voltunk előtte. Minden egyes alkalommal, amikor Istennel közösségben vagy, Bibliát olvasol, imádkozol, igehirdetést hallgatsz, testvérekkel vagy közösségben, és azokon keresztül érint meg téged Isten, minden egyes alkalommal az a legfőbb cél, hogy amikor befejeződött ez az alkalom, akkor el tud mondani azt, hogy valóban nem ugyanaz az ember vagyok, mint aki voltam egy órával ezelőtt. Mert benne voltam Istennek a dicsőségébe, Istennek a jelenlétébe, találkoztam Istennel, láttam Isten arcát, és megváltoztam. És újra, amikor belépsz Isten jelenlétébe, ezt újra át kell élned. Látod Isten arcát, és megváltozol. Reggel, mikor fölkelsz, olvasod a Bibliát, belenézel az Isten beszédébe, az élő igény keresztül meglátod az Isten arcát, és elváltozol. Nekiállsz imádkozni, keresed az Urat imába. Érzed, hogy az imádkozáson keresztül bejutottál Isten jelenlétébe. Szellemben meglátod Isten arcát, és elváltozol. Hallgatsz egy ige hirdetést, vagy olvasol egy nagyszerű könyvet, amit a hitnek valamelyik embere írt. Olvasod azt a könyvet, vagy hallgatod az ige hirdetést. Azon keresztül az megérint téged, bejutsz Isten jelenlétébe, szellemben meglátod Isten arcát, és elváltozol. És ezt csináljuk egész életünkön keresztül. Mert Istennek ez a legfontosabb célja, hogy mi elváltozzunk, hogy ne ugyanazok maradjunk. És ezért van az, hogy az imádkozásban is annyira kitartónak kell lenni sokszor. Hát mi történt ezzel az özvegy asszonnyal? Első alkalommal oda ment a bíróhoz. Csak gondolj bele, most próbáljuk meg abból a szemszögből nézni ezt a történetet. Első alkalommal oda ment a bíróhoz. Mi történt? Szerintem elutasítást kapott. Elváltozott? Elváltozott, de hogyan? Nem, sokan úgy változnak el, hogy azt mondják, ó, feladom. És viszontlátásra készhet, ennyi volt, nem működik ez a hit dolga, ez a kereszténység, ez az Isten, ez a mit tudom én micsoda, ez nem működik. Mit csinált az asszony? Elutasítottál, barátom, megyek másodszor. Elutasítottál, barátom, megyek harmadszor. Elutasítottál, barátom, megyek 25-ször, megyek 559-szerre, megyek 6573-szorra, megyek 63.789.585-szörre, vagy nem tudom. Érted? Hogy mit akarok ezzel mondani? Egyre elszántabb lett ez az asszony. Egyre kitartóbb lett ez az asszony. A bírónak az elutasítása csak növelte az asszonynak a kitartását és az elszántságát. Hát persze, hogy elege lett a bírónak. Ebből az egészből. Persze, hogy azt mondta, hogy fejezzük most már ezt be, mert már nem bírja, ezt már idegekkel nem lehet bírni. Inkább segítek neki. Inkább igazságot szolgáltatok neki. Gondolj bele, hogy ez egy mennyire szélsőséges példázat. Ez egy példázat. Egy szélsőséges példázat. Egy olyan példázat, hogy amikor az ember ezt meghallja, akkor egy józan ember fölháborodik, és azt mondja, milyen tanítás ez, hogy Istent egy gonosz bíróval próbálja összehasonlítani. De ez nem véletlenül, ez Jézusnak egyébként több példázata nagyon ilyen furcsa, radikális, nagyon szélsőséges volt. Ez nem véletlen. Mert figyeljetek rám, mert én olyan beszédeket szólok nektek, amik az életnek a beszédei, értsétek meg. De az élet beszédét szólom neked. Olyan beszédeket szólok neked, ami változást hozhat az egész életedbe. Szóval visszatérve erre, hogy Jézus nem véletlenül használt ilyen nagyon szélsőséges példázatokat, ugyanis Jézus szemléltetni akart. És én állítom neked, hogy a legjobb szemléltető a világon az Jézus volt. Neki nem kellett prezentációt használni, a projektort, nem kellett képeket bemutatni, tudjátok, mint hogy az előadók szoktak, hogy beszélnek, és akkor közben ott alatta vetítenek egy képet, és akkor azzal próbálnak szemléltetni vizuálisan, hogy az emberek végre odafigyeljenek már. Jézusnak a példázatai annyira nagyszerű képes beszédek voltak, és annyira jó képi eszközökkel szemléltetett Jézus a beszédén keresztül, hogy az akkori hallgatóság azonnal tudta, hogy miről van szó. Igaz, hogy az ókori embernek a képzelő ereje egyébként sokkal nagyobb volt, mint a miénk. Ez csak úgy halkan jegyzem meg. Sok területen, bár gondolom, azok sem voltak jobbak, de sok területen mégis intelligensebbek voltak, mint mi. De zárójel bezárva, mindegy, ez most egy más kérdés. Visszatérve tehát, Jézus szemléltetett, és azt akarta Jézus szemléltetni, hogy legyél kitartó az imádkozásban. Legyél kitartó az imádkozásban, mert Isten igazságot akar neked szolgáltatni az ördöggel szemben. Az ördög ellenére. Az ördöggel szemben. És az ördög munkájával ellenében Isten neked igazságot akar szolgáltatni. És akkor most kérlek, hogy nézd végig a te helyzetedet, gondold végig, hány olyan helyzet van az életedben, amiről tudod, hogy ez egy ördögi megkötözöttség. Amiről tudod, hogy ez egy ördögi helyzet, egy ördögi probléma, aminek meg kellene valahogy oldódnia. És felteszem neked azt a kérdést, hogy van-e a szívedben Isten felé kiáltás? Van-e benned elszántság, odaszánás arra, hogy kitartóan keresed az Istent? Hogy kitartóan imádkozol Istenhez? Hogy szolgáltasson neked igazságot az ördöggel szemben, és szabadítson meg téged az ördögi megkötözöttségekből. Sőt, kicsit tovább megyek, emelem a tétet, jó? Azt szeretném kérdezni, hogy ha van ilyen ördögi megkötözöttség, egyáltalán akarsz megszabadulni? Mert ez az első, legfontosabb kérdés. És ezért mondtam azt, hogy nagyon sokszor az elején, amikor az ember imádkozik, akkor Isten azt csinálja, hogy jó van, akkor megvárjuk és megnézzük, hogy egyáltalán tényleg akarsz-e megszabadulni. Egyáltalán akarod-e az imádra a választ? Mert nagyon sokszor, amikor Isten válaszol az imára, az nagyon sok mindent fölfordít az ember életébe. Csak egy példát mondok, mondjuk valaki imádkozik magának házastársért. Megkapja a házastársat, de hát tudjátok, hogy az sok mindent felborít az ember életébe. Onnantól az ember már nem lehet önző. Nem önzősködhet, hát van mellette egy másik ember, a másik fele, akivel együtt kell élni, akivel mindenét meg kell osztania. A nincs már olyan, hogy én, hanem olyan van, hogy mi. Aztán tovább megyek. Van ez a két fél, mondjuk a férj és feleség, és mondjuk ha nagyon szeretik egymást, dúl közöttük a love, a lamur, a szerelem, nagyon oda vannak egymásért, szeretik egymást, nagy a romantika, és csak egy gond van, hogy nem jön gyermekáldás. Oké, elkezdenek imádkozni gyermekáldásért. És mondjuk tegyük fel, hogy lehetetlen, hogy gyermekük szülessen. És elkezdenek imádkozni, és Isten beavatkozik, és megfogan az egyik alkalommal a férj és a feleség szerelméből, megfogan a gyermek a hölgyben, teljesen lehetetlen volt, de Isten beavatkozott, megtörtént a dolog. Onnantól fogva, amikor megszületik a gyerek, rengeteg minden átértékelődik, és a férj meg a feleség már nem csupán egymásért és egymásnak élnek, hanem ott van az a kicsi kis baba, kis gyermek, aki igazából semmire nem képes, és a nap 24 órájában el kell látni. Rendkívül felborítja az embernek az életét. És ez azért elgondolkoztató, és én ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert az áldásnak súlya van. Amikor az ember áldást kér Istentől, akkor Isten nagyon sokszor azért késlelteti az áldásnak a bejövetelét, mert Isten tudja nagyon jól, hogy az áldásnak súlya van, és ha az ember jelleme nincs felkészülve arra, hogy az az áldás megtelepedjen az életén, összeroskadhat az ember, és be az áldásba bele is lehet halni, hogyha az ember jelleme nem olyan, amilyen kellene, hogy legyen. Például tegyük fel, imádkozunk ébredésért. Például mondjuk megint emelem a tétet, mondjuk imádkozunk azért, hogy egész Jászladány megtérjen. Na de várjatok egy pillanatra, hát álljatok már meg. Hát utána azokat az embereket nektek kéne lelki gondozni. Hát gondoljátok, hogy Budapestről le fognak ide emberek járni az aratás gyülekezetéből minden héten, hogy itt egész Jászladányt lelki gondozzák? Hát kinek a feladata lenne az? Hát a tiéteké. Na most akkor fölteszem a kérdést. Alkalmasak vagytok arra, hogy ezt megtegyétek? Mert embereknek a problémáit kéne szinte a nap 24 órájában hordozni. Holott közben saját magatok is megvagytok kötözve rengeteg ördögi teherrel, amiből meg kéne szabadulni. Értitek ezt, hogy mit akarok mondani? És az Istennek a munkájában van egy lépcsőzetesség. Hát ha én egy városba élek, nem, és azt kérem Istentől, Uram, változtass meg a várost. Nem a város fogja Isten először megváltoztatni, hanem engem. Hát először bennem kell történjen valami változás, mert az a változás, ami bennem történik, az fog kifele hatni a környezetemre. 17 éve vagyok házas, és nagyon sokszor én nagyon szeretem a feleségemet, és tényleg nagyon szeretjük egymást. De előfordult az, hogy nem egy esetben volt ilyen, hogy a problémáinkért egymást hibáztattuk. Aztán mind a ketten úgy szépen lassan rájöttünk arra, különösen nekem kellett rájönni egyébként, nekem aztán sokkal többször kellett rájönni, hogy nem a feleségemet kell hibáztatni a problémáért, amiben vagyunk. Egyébként még akkor sem, ha valóban ő a hibás, akkor sem őt kell hibáztatni, hanem saját magamat. Mert a családban a férfi a szellemi tekintély, és tulajdonképpen a férfi, most persze a hölgy is tud imádkozni, Istent keresni, stb. Ne értsetek félre, de egy családban a férfi a kapu bizonyos értelemben, amin keresztül bejön az átok, vagy bejön az áldás. És mikor rájöttem arra, hogy rengeteg helyzetben én vagyok a kulcs, én vagyok a megoldás, a hiba, ugye emlékeztek rá, még a szocializmusban volt ilyen, hogy elment az adás a tévébe, ki volt írva, hogy a hiba nem az önkészülékében van. Rájöttem arra, hogy a hiba az önkészülékében van, tehát az én készülékemben. Mikor erre rájöttem, hogy az a hiba az én készülékemben van, sokat kellett imádkoznom ezért, mire végre eljutottam egy pontra, hogy az Isten alkalmasnak talált arra, hogy végre megértsem ezt a nagyon egyszerű problémát, hogy egyébként a probléma legfőbb forrása én vagyok, és nem a feleségem. De ha mégis ő lenne, akkor se ő, hanem én. Ez egy nagyon nagy kulcs volt, higgyétek el, ez egy kulcs volt, amit mikor megértettem, hát barátaim, nagyon sok minden megváltozott a családi életünkbe. Nagyon sok minden, ezt teljesen komolyan mondom. Nagyon sok minden. Nagyon sok minden. És higgyétek el, hogy ez minden, figyeljetek ide. Például, amikor azt mondja az apostolok cselekedetei első fejezetben, hogy vesztek erőt, mikor a Szent Szellem eljön rátok. Lesztek tanúim először a föld végső határán. Ugye? Ez van az igében. Nem ez van az igében. Hát nem ez van az igében, testvérek. Hát az van, hogy először Jeruzsálembe, ugye? Utána Júdeába, vagy Júdeába, Szamariába, és aztán a föld végső határáig. Tehát van egy lépcsőzetesség. Először kezdődik kicsibe, aztán egy picit nagyobba, aztán egy picit nagyobba, aztán megint nagyobba. Mit mond a Jób könyvébe? Szerintem Melinda, te ismered azt az igét, hogy bár kezdet kicsin volt, mondjad ezt az igét? Ezt így tudod fejből, hogy kezdet, megkeressük ezt az igét? Vagy meg tudod találni? Nagyjából Bill is nagyon sokat idézte, ugye ezt az ügyét, tudom.
Igen.
Hogy a kezdeted először kicsiny volt, de utána nagy.
Ha előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni állapotod boldog lesz nagyon.
Amen. Hol van ez megírva?
Ez Jobb 8 és 7.
Jobb 8-7, ezt jegyezzétek meg. Olvasd fel még egyszer.
Ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon.
Amen. Figyeljetek ide! Ha most még egy dolgot hadd mondjak. Figyelj rám, kérlek, nagyon figyelj rám. Ha elkezdesz az Istennel járni, akkor egy dolgot vegyél észbe, hogy nem rögtön a harmonikus, a nem tudom milyen, a harmadik mennybe fogsz járni a nagy boldogságban. Igen, lesz nagy boldogság, lesz nagy öröm, de a kezdet az valójában kicsi lesz, szegényes lesz. Miért? Azért, mert az újjászületés után még az emberi lélekben nagyon sok változásnak kell történnie, nagyon sok változáson kell átmennie a lelkünknek, a szívünknek. És ez először kicsiben indul el, kicsiben, a kezdet kicsi, a kezdet szegényes. A hívő életben is ez ugyanígy van, hogy a kezdet kicsi, a kezdet szegényes. És tudjátok, én nagyon őszinte leszek hozzátok, romáknak és magyaroknak is, ez az egyik legfőbb problémájuk, hogy kezdetben kicsi, szegényes, és azonnal föladják. Azonnal föladják. Holott nagyon sok területen évekig ki kell tartani ahhoz, hogy valami változás bejöjjön az életedbe, értsd meg. Hát ezt a saját életemben tapasztaltam. És nagyon sok Isten embere, hát ha nem tudom hány Isten embere van, már egyre kevesebb van, inkább én úgy látom, de azok, akik tényleg Isten emberei, ugyanezt tudják elmondani a saját életükre nézve, hogy nem azonnal indultak el a dolgok, nem 5 perc alatt történtek a változások, nem az volt, hogy 2 csettintettek egyet bal kézzel, egyet jobb kézzel, és már rögtön a Kánaánba voltak. Harcok vannak, testvérek. Miénk az ígéret földje, de be kell venni. Emlékeztek rá, a múltkor ezt is elmondtam. Miénk az ígéret földje. Mit mondott a Isten Józsuénak? Nektek adtam ezt a földet. De mit mondott még utána? Üljetek le egy karosszékbe, dőljetek hátra, és igyatok egy pohár kólát. Ugye? Ez van a Józsué könyvében. Hát ez sehol nincsen. Tiétek az ígéret földje, de el kell menni, és harcok árán el kell foglalni azt, ami a tiétek. Mert még jelenleg az ellenségnek a mocskos, büdös lába van rajta. Ezért oda kell menni, és el kell foglalni, le kell vágni az ellenségnek a büdös fejét, büdös lábát, a démonoknak, és a gonosz angyaloknak, és ki kell onnan őket űzni. Ez van, nincs mese. És hogyan tudod bevenni a földet? Például imádkozással. Harc, az is a harcnak egy része, az imádkozás. Keresed az Istent, és mész az Isten jelenlétébe, és igényeled az Isten segítségét, hogy segítsen neked bevenni azt a földet, bevenni azt a területet, bevenni azt a problémát, azt a betegséget, azt a szegénységet legyőzni. Azt az átkot, azt a megkötözöttséget megtörni a Jézus nevében. Megyek tovább, nem sokára befejezem, megyek tovább. Amikor, tehát ugye beszél itt erről Jézus, és elmondja, ugye szemlélteti ezt, tehát a kitartó imádkozást, és utána úgy folytatja tovább, hogy ugye említi azt, hogy hát vajon az Isten hát nem hosszú tűrő, vagy nem türelmes, vagy hogy tulajdonképpen így jön ki, hogy hát meddig várakoztatja még úgymond az övéit, és akkor ott Jézus tulajdonképpen biztosítja a tanítványokat, hogy Isten igazságot fog szolgáltatni az övéinek. És utána folytatja tovább Jézus, és azt mondja, ja Istenem, azt mondja Jézus, hogy mindazáltal, amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön. És itt azt tulajdonképpen Jézus oda hegyezi ki a dolgot, hogy talál-e olyan embert, aki bízni fog az Istenben, és valójában kész az egész életét rábízni Istenre. És valójában elhiszi azt, hogy amikor ő imádkozik, akkor Isten meghallgatja az imáját. talál-e ilyen embert Jézus a földön, amikor visszajön? És te leszel-e ilyen ember, amikor Jézus visszajön? Ilyen hitben fog-e téged találni? Ez egy fontos kérdés. Megyek tovább. A második példázat az a vámszedőnek, ugye? A vámszedő és a farizeus esete, ugye? Mind a kettő imádkozik. Na, imádkozás! Akkor érdekes, itt is az imádkozásról van szó. Mind a kettő imádkozik, az egyik imádkozik, Uram, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, és akkor mondja, hogy ezt és ezt teszem, stb. Stb. És érdekes, mind a kettő imádkozik, hogy a másik nagyon egyszerű szavakkal imádkozik, Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek, stb. Mind a kettő imádkozik, és csak az egyiknek az imáját hallgatja meg Isten. Azt hadd mondjam el neked, hogy lehet jól imádkozni, és lehet rosszul imádkozni. Hát, amikor jó néhányan elmondják azt, hogy de hát én nem tudom, hányszor imádkoztam már, és Isten nem hallgatott meg. Most már tudjátok, ahogy telnek az évek, úgy sok megtapasztáláson átmentem Istennel, meg hát sok hibát is elkövettem, azokból meg kellett élnem, stb. Stb. De most már kezdem egyre tisztábban látni, hogy most már jó néhány embernek bizony bátran föl lehet tenni azt a kérdést, hogy figyelj, oké, rendben van, imádkozol. De hogyan imádkozol? Oké, rendben van, olvasod a Bibliát, de hogyan olvasod, testvérem, barátom? És térjünk vissza az imádkozásra. Oké, imádkozol, de hogyan? De hogyan? De hogyan? Mert el lehet tölteni az imádkozásban időt, rengeteg időt úgy, hogy az ember valójában nem is jut be az Isten jelenlétébe, holott az imádkozásnak ez a legfőbb célja, hogy az imádkozáson keresztül érzékeld, megtapasztald azt, hogy te találkoztál Istennel. Megtapasztald azt, hogy ott van Isten jelenléte, ott van a szobádban, vagy a konyhádban, vagy ahol imádkozol. Megérezd, érzékeld, hogy hirtelen átjutottál Isten jelenlétébe, megnyugodott a szíved, megnyugodott a lelked, a belső embered, érzed Istennek a jelenlétét, érzed Istennek a közelségét. Ha ez nincs meg az imádkozásban, akkor valószínűleg, hogy az esetek többségében nem jól imádkoztál. Mert ugyanitt, ugye Jézus mit mond itt, hogy az egyik ember nem változott meg az imádkozása után. A másik ember meg úgy ment haza, hogy megigazulva. Hát megigazulva átvette a megigazulását. Bejutott Isten jelenlétébe, és választ kapott Istentől, és átvette a bűneinek a bocsánatát. Míg a másik ember, tulajdonképpen a másik ember, a farizeus nem akart Istentől semmit. Ő rögtön hálát adott, de olyan dolgokért adott hálát, amiért valójában neki nem volt oka hálát adni, mert a saját teljesítményével büszkélkedett, úgymond a saját hívő életével, és valójában nem akarta tudomásul venni, és nem vette azt észre, hogy egy rendkívül nyomorúságos helyzetben volt. És mivel egy rendkívül nyomorúságos helyzetben volt, amit nem ismert fel, vagy nem akart felismerni, de én azt is kimerem jelenteni, hogy olyan vak lehetett, hogy már nem is ismerte fel, ezért tulajdonképpen ő egy teljesen másfajta valóságban élt. Egy másfajta valóságban élte az életét. Ő azt hitte, hogy van valami közössége Istennel, de valójában semmilyen közössége nem volt Istennel. Semmilyen kapcsolata nem volt Istennel. Ő, amikor imádkozott, ő nem akart Istentől semmit. Nem is akarta Istent, még Istent sem akarta. Érted ezt, hogy mit akarok ezzel mondani? Istent sem akarta. Hát akarod, te akarod Istent, vagy Istennek csak az áldásait akarod? Akarod Istent, vagy azt akarod csak, hogy valahogy a dolgok menjenek az életedbe? És ez az ember itt, ez a farizeus, ez valójában nem akarta Istent, ő csak imádkozott, de nem akarta Istent. És emlékeztek rá, hogy miről beszéltem a múltkor? Megint ugyanoda jutunk vissza, amit a múltkor is elmondtam neked, nektek. Emlékszel, akik ott voltatok abban a házban, hogy mit mondtam? Azt mondtam, hogy a szomjúságodnak a mértéke meghatározza az Isten munkáját az életedben. a szomjúságodnak a mértéke és minősége meghatározza azt, hogy Isten milyen szinten munkálkodhat az életedbe, és milyen szintű válasz jöhet Istentől a te életedre. Mennyire vagy szomjas Isten után? Csak annyira fogod Istent megtapasztalni, amennyire szomjas vagy ő utána. Ha semmilyen szomjúság nincs benned, semmi nem lesz. Amilyen szintű szomjúság van benned Isten felé, olyan lesz az Istennek a munkája is az életedbe. Itt volt a farizeus, meg a vámszedő. Farizeus gyakorlatilag teljesen elégedett volt, annyit is kapott Istentől. Vámszedő felismerte a nyomorúságát, szomjazott a megigazulásra, szomjazott a bűnbocsánatra, szomjazott Isten elfogadására, Isten jelenlétére, meg is kapta Istentől. Amit vár az ember, azt kapja meg. Amit nem válsz, azt nem kapod meg. Ez ilyen egyszerű. Megyek tovább. A harmadik pedig, ugye ez a kisgyermekeknek az esete, és itt Jézus nagyon egyszerűen mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, akkor nem juttok be Istennek a királyságába, Istennek az országába. Itt ezen nyilvánvalóan nem azt kell érteni, hogy csak annyi eszünk legyen, mint egy gyereknek, mint egy egyéves vagy három éves gyereknek, aki még mindent elhisz, hanem ez azt jelenti, hogy a lelkületünknek kell gyermekinek lenni, ami azt jelenti, hogy mindent elhiszünk, amit Isten mond nekünk. Mindent elhiszünk, amit Isten mond nekünk. Sőt, ez azt jelenti, hogy a dolgokat olyan a maga egyszerűségébe fogjuk fel. Olyan egyszerűen, ahogy azt Isten mondja nekünk. Nem okoskodunk, nem bölcselkedünk, nem bölcselkedjük túl a dolgokat, hanem ahogy Isten mondta, ahogy Isten kijelentette, ahogy az igében meg van írva, úgy vesszük azt komolyan. Olyan egyszerűen, olyan tisztán. Figyeljetek ide, nagyon sokszor én el tudom azt mondani, hogy most már ezt a... Azt kell mondanom, hogy most már ezt a sokszor a legegyszerűbb embereknél is látom ezt, hogy nézem az életüket, és hogy milyen nem történik változás az életükben, hát hogy lehet az, hogy heteken, hónapokon, éveken keresztül ugyanabban a problémában vannak, és igazából úgy le vannak blokkolva, és nem is látom náluk azt, hogy ők próbálnának így kitörni, keresni az Istent, akarni a változást, kiáltani az Istenhez, hanem csak ugyanaz van, és úgy valahogy még úgy sajnáltatják is magukat, hogy hát testvér, ez van. És akkor úgy elgondolkozom, hogy de hát hogy lehet, hát ezek nagyon egyszerű emberek, ezek nem okoskodják túl, nem filozofálnak, stb. És rájöttem, mostában jöttem rá, hogy nem okoskodják túl, ez nem igaz. Dehogy nem. Dehogy nem. Elhitetik magukkal azt, hogy hát ez már csak ilyen. Ez már csak így marad. Apám is ilyen volt, nagyapám is, annak a nagyapja is, meg annak a nagyapja is, meg annak a nagyapja is, visszavezeti 1625-ig, még annak az ükapja, annak a szép ükapja, szép apja, szép akárkije, az is ilyen volt. Hát ez van, én is ilyen vagyok. Annál is így volt, nálam is így van. És ez egy ilyen látszólag nagyon egyszerű, nagyon primitív, már-már gyermekinek tűnő magyarázat, de nem, ez nem az. Ez egy ördögi. Ez testvérek, ez az ördögnek a magyarázata. Ez az ördögnek a gonosz, mocskos szemét hazugsága. Amit generációról generációra elhisznek az emberek, és egyre nagyobb mértékben van ez, mert ráadásul ez úgy van, hogy ebből egyre nehezebb megszabadulni, mert ez generációról generációra öröklődik, még szerencse, hogy Istennél nincs lehetetlen helyzet, és az ember kiállt Istenhez, akkor Isten tényleg bármiből az embert meg tudja szabadítani. De ez tulajdonképpen, ez egy ördögi magyarázat. És amíg ebből az ördögi magyarázatból az ember nem akar kijönni, és nem akarja azt mondani, hogy leteszem ezt a magyarázatot, nem fogadom el ezt a magyarázatot, hanem azt akarom komolyan venni, amit Isten nekem mond, addig, testvérek, addig, amíg az ember erre az elhatározásra nem jut, addig nem lesz szabadulás. Szóval erről a három dologról akartam nektek beszélni, összefoglalom röviden, tehát az első, az imádkozásban kitartónak kell lenni, igenis kitartónak kell lenni, és nem szabad feladni, mert Isten igazságot fog szolgáltatni az ördöggel szemben. A második, hogy nem mindegy, hogy hogyan imádkozik az ember, valóságosan az embernek látnia kell a nyomorúságát, és ha nincs az emberbe szomjúság az Isten felé, akkor ez meg is határozza az imádkozásának a mienségét. És a harmadik dolog pedig, amiről beszéltem, hogy olyan abban a vonatkozásban gyermekinek kell lennünk, hogy ami azt jelenti, hogy a dolgokat úgy kell vennünk, ahogy Isten mondja. Nem ahogy mi látjuk, nem ahogy mi magyarázzuk, hanem úgy, ahogy Isten mondja. Álljunk fel és imádkozzunk, jó? Szeretnék megkérni egy pár embert, hogy röviden imádkozzon az igék, hallott igék alapján. Először én fogok imádkozni, és utána aztán megkérek egy pár embert még, akit Isten szelleme indít, hogy imádkozzon.